95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ezt mondta Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának szentelési évfordulóján bemutatott szentmisén, amelyen részt vettek az Egri Egyházmegye Szentévi zarándoklatának papjai és hívei Ternyák Csaba érsek vezetésével. A magyarok nagyasszonya kápolnát II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, között a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta el Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűz ütött ki egy furgonban, a francia miniszterelnök hivatala közelében. Sérültekről nem tudni. Szemtanúk 3 robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Felfüggesztik az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízeszély miatt. Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található 5 megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, a helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő csapadék miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregély István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Time gone by, when hope was high and life worth living. A dream that love will never die. A dream that God would be forgiving. When I was young and unafraid, when dreams were made, used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, and they tear your hope apart as they turn your dream to wonder. She took my childhood in her stride, but she was gone without a pain. And still I dream she'll come to me. Together
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Kerengőben Szentek a rajzfiókból című sorozatunkat folytatjuk. Három szentre emlékezünk, Szent Kozmára és Damjánra, illetve Szent Mihályra. A fali kép másolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Szent Kozma és Szent Damjánnak, az orvos szenteknek tulajdonképpen két ünnepnapja is ismert, mivel a Római Katolikus Egyház 1970-ig szeptember 27-én tartotta az ő ünnepüket, és 1970 óta szeptember 26-án ünnepeljük meg ezt a két orvos szentet, akik egy testvérpár voltak, és az élet történetükre vonatkozóan három legenda változat is fönnmarad. Az ezekben való helyenkénti ellentmondások eredményezik, hogy életüknek bizonyos pontjait homály vagy bizonytalanság fedi. Az azonban bizonyos, hogy az arab félszigeten születtek, a Krisztus utáni 3. században élt Szent Kozma és Damján, és ezt követően pedig Egea városában tanulták az orvos tudományt, az orvoslást, ahol a legenda szerint a Szentlélektől annyi malasztot kaptak, hogy nem csak az embereket, hanem az állatokat, a jószágokat is meg tudták gyógyítani. Ezekért a gyógyításokért pénzt sosem fogadtak el, és hát nagyon hamar híre ment ezeknek a csodálatos gyógyításaiknak, amik hát a Római Birodalomnak a keresztény ellenes hatalmasságainak is felhívta a figyelmét. Tehát arra akarták őket kényszeríteni, hogy a bálványt imádják, de mivel megtagadták a bálványimádást, azért válogatott kínzásoknak vetették alá Kozmát és Damjánt, ezeket sértetlenül átvészelték, és ezt követően viszont 303-ban haltak vértanú halált a Dioklecianus császár keresztény üldözése során.
Ezt megelőzően, tehát nem csak orvosai voltak a városoknak, hanem apostolai is lettek.
Igen, és nagyon hamar kialakult a kultuszuk, ami viszont keleti bizánci eredetű, tehát azt mondhatjuk, hogy a bizánci birodalom területén volt meg hamarabb az ő kultuszuk, és ezt követően terjedt el Nyugat-Európában, hát elsősorban Itáliában. Több olyan templomot is említhetünk, amit az ő tiszteletükre szenteltek fel. Hát a leghíresebb természetesen a római Santi Cosma e Damiano ókeresztény bazilika, ahol idővel az erekélyeket is elhelyezték az oltár alatt, és ennek a templomnak a belső mozaik dekorációján is feltűnnek az ő álló alakjai ábrázolásai. Hát ahogy Itália szerte számos templomban egyébként freskó technikával, illetve mozaik technikával készült ábrázolásaik a mai napig megtalálhatók. A középkori magyar királyság területén is az Árpád-korban elég hamar elterjedt a kultuszuk. Itt is mondhatunk olyan templomokat, amelyeket az ő tiszteletükre szenteltek fel. A Felvidéken érdekes módon kifejezetten sok ilyet, talán Somorja például mai református templom, amíg plébánia templom volt, addig az ő tiszteletükre volt felszentelve, vagy Szepes mint szent temploma például. És ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a magyar királyság területén az első ábrázolásaik, azok, mivel a kultuszuk is keletről ered, ezért nagyon hangsúlyosan bizáncias stílusúak voltak, vagy hát adott esetben egész egyszerűen bizánci eredetű importműveken tűntek fel. Hát ennek a Szent Korona alsó része, az úgynevezett Korona Gréka az egyik legjobb példája.
Ott található az arcképeik.
Így van, ez ugye egy bizánci királynéi korona volt minden bizonnyal, amit első Géza uralkodása során küldtek Bizáncból Magyarországra, ugye 1075-ben, minden igaz. Ugye tulajdonképpen az ábrázolásai két részre oszthatók, az egyik a földi hierarchia, ahol Dukász Mihály Biborban született Konstantin és első Géza, mondjuk, hogy portréja látható, vagy képmás látható, és ugye a mennyei hierarchia középpontjában pedig Krisztus Pantokrátor trónul, és az ő környezetében található három páros, ugye Szent Mihály, akiről szintén lesz még szó, és Gábriel Arkangyal, mint a mennyei seregek vezetői, Szent György és Szent Demeter, mint a katonaszentek, és Szent Kozma és Szent Damján, mint a, hát tulajdonképpen úgy szokták ezt mondani, hogy az égi ihletettségű tudósok, tehát akiknek ez a tudása az a mennyi szférából származik.
Tehát tiszteletükre számtalan templomot szenteltek, többek között, amit említett, és mellettük még például Ausztráliában is.
És hát ami még érdekesség a középkori Magyarországra visszatérve, hogy ugye több templomban az ábrázolásuk is fönnmaradt. Ugye itt már egy kicsit későbbi időszakban vagyunk a Szent Koronánál. Általában a 14. században találjuk meg, hogy akkor datálhatók ezek a freskók, amelyek fennmaradtak róluk, és még itt is azért a bizáncias stílus helyenként megragadható, tehát például az erdélyi Felvinc, jelenleg református templomában a szentének az ablak bérletébe található egy képpárban Szent Kozma és Damján. Nagyon érdekes, hogy például a kassai Szent Mihály kápolnának a szintén 14. századi freskóin is megtalálhatóak, illetve például Zala Szántónak a középkori eredetű templomában, tehát láthatjuk, hogy tényleg Kárpát-medence szerte innen-onnan fennmaradt egy-egy ábrázolásuk. Hát amivel készültünk az ünnepükre, az egy évszázaddal még korábbi, Erdélyben vagyunk, Hunyad vármegyében, Demszusz templomában, amely egy 13. századi, tehát egy Árpád-kori eredetű román templom, és az érdekessége, hogy meglehetősen korán, már a 14. században, egy 1360-as oklevélben szerepel az, hogy templomnak román etnikumú papja volt, Sacerdos Olahálisként jelenik meg ugye az írott forrásban. Már nagyon korán, a 14. században ezt a templomot az ortodox rítus szerint használták. És hát nyilván ezzel is magyarázható, hogy a következő században pedig egy komplett freskó dekorációt kapott ez a templombelső, ami nagyon erősen bizáncias stílusú, és hát ennek a freskó együttesnek a részeként jelenik meg Kozma és Damján freskója. Ezt a falképet egyébként egy felirat alapján 1443-ban festették, és a művészettörténeti kutatás feltételezi, hogy Havasalföldről származtak azok a mesterek, akik ezeket a freskókat megfestették.
Az ábrázolás mennyire élethű?
Nagyon erősen bizáncias, és ezáltal természetesen bizonyos pontjain erősen realisztikus, de más pontjain meg szinte ilyen szoborszerű, tehát van benne valami fajta ilyen érdekes távolságtartás, ha ezekre az alakokra pillantunk. Hát az arcábrázolások, akkor a viselet, ez a redővetés, ez abszolút bizáncias karakterű. Nagyon érdekes még, hogy a ruhájuk szegélyén feltűnnek ezek a fekete pöttyök, tehát ez egy ilyen szegélyes, gyöngysoros mintát imitál, egy előkelő viseletre val, és hát ikonográfiailag is egyértelműen azonosítható ez a két figura, hiszen a kezeikben megtalálhatóak az attribútumai, tehát az orvosságos tégelyek, a kenőcsös tégelyek, ezek alapján ők egyértelműen azonosíthatóak.
A ruhák színét miként lehet jellemezni? Bordot látok, illetve ilyen mustársárgát.
Van egy alsó ruha, ami az egyik esetben kék, a másikban zöld, és ezen vannak ezek a szép köpenyek, amely valóban egy ilyen bordó, vagy inkább bíbornak mondhatjuk egyikük esetében, és a másik esetében pedig ez a mustársárga talán inkább az aranyra hajaz, vagy hát ezt akarta vele a mester kifejezni. Ez az akvarell másolat, ami ezt a freskót dokumentálja. 1910-ben készült Gró István jóvoltából, testvére Gró Béla segítette egyébként a másolásban, és hát nagyon-nagyon realisztikusok, nagyon-nagyon életűek, nagyon pontosan adják vissza a falképnek azt az állapotát, amelyben a Gró István találkozott velük, tehát azt mondhatjuk, hogy azért ez egy jó kiindulási alap ahhoz, hogy magát a freskót a 15. században miképpen festették meg.
Gró István nevével már korábbi beszélgetéseinkkor is találkoztunk.
Így van, ő a képzőművészeti főiskola tanára, és aztán hosszú idő a rektora is volt. Hát tulajdonképpen a középkori magyar királyság területén található freskóknak nagyjából az 1860-as, 1920-as évek között terjedő ilyen másolási munkáiban ő nagyon aktívan kivette a részét, a legtöbb falképmásolatot ő készítette, nagyon sokszor ehhez segítséget is igénybe vett, itt a testvérét, más esetekben mondjuk hallgatóiét, tanítványaiét, de nagyon sok falképmásolatot készített, és nagyon magas színvonalon állnak azok a kópiák, amik Gró nevéhez köthetők, tényleg rendkívül pontosan adják vissza a falképnek az eredeti részleteit. Gró arra is javaslatot tett több ízben, és ez a demszuszi példa, a Szent Kozmával és Damiánnal erre is egy jó példa, hogy a Műemlékek Országos Bizottsága ugye milyen falképeket másoltasson le, hiszen Demszusz kifejezetten Gró ajánlotta a MOB-nak, azzal a felszólítással, hogyha a Demszuszi és a szintén a közelben található és szintén ortodox ritusú malomvízi kápolna romnak a freskóit lemásolná, akkor a mobnak a rajztárában a bizáncias stílusú freskók, amelyekről ekkoriban tudomásuk volt, azok meglehetős teljességgel szerepelnének. Tehát itt kifejezetten ő ajánlotta ezt a falképet lemásolásra.
A művészi ábrázolásai közé tartozik, hogy a két szent szobra a prágai Károly hídon is áll.
Így van, és ezek későbbi alkotások ugye azoknál, mint amikről eddig beszéltünk, tehát Itáliában a mozaikok és a falfestészet tekintetében tényleg nagyon nagy számban vannak jelen a középkori templomokban Kozma és Damján ábrázolása.
Végezetül kérem foglalja össze a két szent tevékenységét. Imával is gyógyítottak egy fennmaradt legenda szerint.
Orvos szenteknek ők voltak a legfontosabb megtestesítői a középkori hagiográfiában. Csodálatos gyógyítások fűződnek a nevükhöz, és hát ők ezen tevékenységük által váltak híressé.
Az egyház szeptember 29-én Szent Mihály arkangyal megjelenésére emlékezik.
Így van, Szent Mihály alakja az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt feltűnik. Az Ószövetségben Izrael képviselője és oltalmazója volt. Annak a történetnek a kapcsán kerül elő, hogy amikor Mózes elhunyt, akkor ugye az Ószövetség szerint az Úr elrejtette a sírját annak érdekében, hogy az izraeliták ne eshessenek a bálványimádásba, ne tudják meg hol van. És hát viszont Mihály volt az, aki egy harca kelt a sátánnal Mózes sírjáért, és hát ezáltal az ószövetségi forrásra hivatkozva ugye a zsidó hagyományban ilyen módon van jelen, és hát az Új Szövetségben pedig János jelenései említik, mint a mennyei seregeknek a vezetőjét. A tisztelete egyébként Szent Kozmához és Szent Damjánhoz hasonlóan keletről, tehát Bizáncból ered, ott vannak az első nyomai az 5.-6. században Szent Mihály tiszteletének. Például a bizánci császár testőreként és patrónusaként is számon tartották, és hát innen terelődött át a tisztelete nyugatra. Szent Mihály kapcsán is meg lehet említeni, mint ahogy Kozmánál és Damiánnál Róma városát, ugyanis Rómában is nagyon fontos Szent Mihály tisztelete, és ez Nagy Szent Gergely látomásaira vezethető vissza, hiszen Krisztus után 590-ben Róma városát egy komoly pest is sújtotta, pusztította, és annak érdekében, hogy a járvány eltűnjön a városból, ugye Nagy Szent Gergely ekkor még pápaként, tehát körmeneteket tartott ennek érdekében, és a feljegyzései szerint az egyik körmeneten Hadrianus császár sírjának a tetején meglátta Szent Mihály arkangyalt, a főangyalt, amint a büntetés kardját a hüvelyébe teszi, és ez szimbolizálta azt, hogy a járványnak vége lesz, és hát Hadrianus sírja pedig ugye a későbbi angyal vár, tehát így kapcsolódnak össze ezek a személyek a művészet és az építészet területén is.
Tehát a keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére.
Így van, tehát az angyalok seregének a vezetője, a főangyal, és a középkori ábrázolások tekintetében is ugye...
szemben állnak a lázadó angyalokkal.
Így van, így van. Igen, ez is megjelenik, de hát a középkorban ugye a legismertebb, elterjedtebb ábrázolása az ugye a János jelenéséhez kapcsán a végítélethez kötődik. Tehát ismerünk olyan freskókat, ahol az utolsó ítélet jelenetnek a részeként tűnik fel Mihály arkangyal, ahogy a kardjával kárhozottakat ugye a pokol felé tereli, és talán ennél is elterjedtebb ábrázolása, amiből mi is választottunk egyet, ez a karaszkói templomnak a freskója, ahol pedig ugye a lélekmérés során tűnik fel Szent Mihály, ezeken a képmásokon általában frontális pozícióban ábrázolták, az egyik kezében a kardot tartva szintén, és a másikban pedig azt a mérleget, ahol a lelkek megméretnek, ugye ezen folyamat során amennyiben a jó cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a hívő mennyországba, és amennyiben pedig a rossz cselekedetek bizonyultak súlyosabbnak, akkor a pokolba került. Itt Karaszkón egyébként azt látjuk, ez különben a középkori falfestészetnek egy jellegzetes eleme, vagy motívuma, hogy ilyen kis ördög alakok. Tehát a lelket egy kis emberi figura szimbolizálja, itt kapaszkodik a serpenyőnek ebbe a kis kötelébe, a másik oldalon pedig ilyen kis ördög figurák igyekeznek lehúzni azt a serpenyőt, hogy a bűnök bizonyuljanak súlyosabbnak.
A jelképe a kard is megtalálható.
Így van, akkor egy kicsit esetleg beszélnek erről a falkép másolatról, tehát Karaszkón vagyunk, Gömör Kishont vármegyében, ahol számtalan középkori templomot díszítettek a 14. század második felében és a 14. század elején falképekkel, és ez a karaszkói templomban Mihály ábrázolása a Diadalívnek a nyugati falára került. Erről is van egy másik falképmáslatunk, ami az egész Diadalívet mutatja. Itt egész pontosan arról van szó, hogy a Diadalív homlok falán, tehát a felső részén teljes szélességben egy angyali üdvözlet jelenik meg, és alatta pedig a pillérnek, az északi pillérnek, illetve a déli pillérnek a nyugati oldalán egy köpenyes Mária az északin, illetőleg egy Szent Mihály freskó jelenik meg a délin. Ez azért is érdekes, mert az ilyen típusú falusi templomok, mint a karaszkói, ezek nagyon sok esetben a főszentélyben elhelyezett főoltáron kívül két mellékoltárral rendelkeztek, amik többnyire itt a Diadalívnek a pillérei előtt kaptak helyet, és minden bizonnyal a karaszkón is ez a helyzet, tehát az északi és a déli pillér előtt is lehetett egy-egy mellékoltár, és ebből a freskó ábrázolásból pedig arra következtethetünk, az egyiket, az északit a Máriának, a délit pedig Szent Mihálynak a tiszteletére ajánlhatták fel, aki valóban egyébként a kardja mellett ráadásul még páncélt is visel, tehát ez ilyen értelemben egy picit különlegesebb ábrázolás, bár nem példanélküli. Hát itt is kiemelném azt, hogy a falképnek a másolója, ez esetben Huszka Józsefről van szó, akiről szintén beszélgettünk már a korábbi adásokban, meglehetősen, tehát nagyon-nagyon aprólékosan és pontosan rögzítette az egyes részleteket. Mihálynak ezt a keménységét, a karakterét alátámasztandó, és hát magának a jelenetnek a súlyosságát alátámasztandó, itt a, láthatjuk, hogy a kardon szinte ilyen vércseppek láthatók, és még egy nagyon érdekes motívum van egyébként, ez tudomásom szerint a művészet történetírás nem nagyon talált rá megfejtést, hogy a kard markolata föld egy picit az országalmához hasonló kis motívum díszíti ezt a pengét.
Mind a két falkép másolat nagyon elegáns, finom színekkel rendelkezik.
Ez azért is van így, ugye itt a Szent Mihály esetében, amik dominálnak, az a páncélnak az ezüstösebb színe, annak azon van egy ilyen okker, sárga köpeny, ugye a szárnyak inkább vörösebbek, és nagyon-nagyon meghatározó a háttérnek a kékje. Ez egyébként ezeknek a bizonyos gömöri középkori falképeknek egy fontos sajátossága, ez a nagyon erős mélykék háttér. Nyilvánvalóan a 14. századi itáliai művészettől sem mentesen, tehát azt mondhatjuk, hogy ezeket a felvidéki freskókat itt Gömörben a Trecento, tehát az 1300-as évek itáliai művészeti hatásai egy kicsit később elérve hazánkat nagyon erősen befolyásolják, többek között a színek vonatkozásában is.
A 18. század közepéig hazánkban Szent Mihály napja parancsolt ünnep.
Igen, és hát a különböző néphagyományokba is a kezdetektől fogva Mihály alakja nagyon erősen beépült, tehát nagyon sokáig az egy hagyomány volt, hogy ugye Szent Mihály napján hajtották be ugye a legerőlől a nyájakat, ugye utána adták számba az állatokat.
Sőt, még szegény etetésre is sor került, mint például Egerben.
Igen, például arra is, aztán sok helyen ezen a napon fogadták a pásztorokat, és hát híresek voltak ugye a Szent Mihály napi vásárok is. Szerintem ezek is azt mutatják, hogy Mihálynak, tehát a keletről jövő kultusza a magyar királyságot is nagyon hamar elérte, és hogyha ezt máshonnan próbáljuk igazolni, akkor megemlíthetnénk azokat a jelentős városoknak a templomait, amelyeket szintén Szent Mihály tiszteletére szenteltek, Fede Sopronban például a Szent Mihály templom, vagy Kolozsváron a Szent Mihály templom, mint plébánia templomok voltak, jelentős városok plébánia templomai, vagy ott van mondjuk Kassán, ugye a dóm mellett álló Szent Mihály kápolna, szintén az arkangyal tiszteletére szenteltek fel, tehát egy nagyon-nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő szent volt a középkori Magyarországon is.
Még napjainkban is a népi kalendárium szeptembert Szent Mihály havának nevezi.
Ez vélhetően inkább azok miatt, amikről az előbb beszélgettünk, tehát a nyájak behajtása, a pásztorok ünnepe és a vásárok miatt.
Az elmondottakhoz annyit tennék hozzá, hogy a nyugati kereszténység mellett az ortodox keleti kereszténység, a judaizmus és az iszlám is arkangyalként tiszteli.
Igen, a judaizmus esetében vélhetően amiatt, mert az új szövetség mellett az ószövetségben is főangyalként kerül elő Szent Mihály, de abban minden bizonnyal egy kivételes szent ő, hogy több vallás esetében is felmerül a neve.
Végezetül kérem, foglalja össze az itt látható másolatokat.
Tehát Szent Kozma és Damján falképének másolatát, ahogy említettük, Gró István, és a karaszkói Szent Mihály falkép másolatát pedig Huszka József készítette 1906-ban egyébként. Hát arról beszéltünk már bizonyos részletek kapcsán, hogy mennyire aprólékos és mennyire pontos ez a másolat. Talán még azt emelném ki, hogy ez a falkép, ez a helyszín is elég jó állapotban és meghatározóbb restaurátori beavatkozások nélkül maradt fenn, tehát tényleg érdemes esetleg összehasonlítani a általunk Szent Mihály ünnepén közzétett akvarell másolat a freskóval. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a színek és az egyes részletek azok tökéletesen egyeznek. Talán ahol eltérés van, az arc ábrázolás, tehát Huszkának ezen a másolatán az arc egy picit idealizáltabb, az eredeti freskón a szemek sokkal inkább ilyen mandulavágásúak, ilyen szűkebben nyitottak, szinte résnyire nyitottak. Tehát azt mondhatjuk, hogy az arc tekintetében van némi eltérés, de egyébként ez egy tényleg nagyon-nagyon jól sikerült falkép másolat. 1907-ben küldte be Huszka a Műemlékek Országos Bizottságának, és a bizottság az ülésen, ahol ezt az ügyet, tehát a falképmásolat megvásárlásának az ügyét tárgyalta, egyébként azt jegyezte meg, hogy a másolatok kiváló gonddal készültek, és a hűség követelményeinek teljesen megfelelnek.
Kedves hallgatóink! Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az elmúlt alkalommal a bűnbánati cselekményről elmélkedtünk, ezt folytatjuk most. A Szent Misében ezután a Kyriét énekeljük. Uram, irgalmazz! Ahogyan a Szent Mise magyarázatában mondja, írja Dobszai László tanár úr. Azt mondja, azt hangsúlyozza, hogy az ókeresztény egyház talán legsűrűbben felhangzó kiáltása volt ez. Olyan kiáltás, amelyben szinte mindent kifejeztek, amit Isten felé mondani akartak. Mindenekelőtt hódolat ez az ének, ez az ima, őt ismeri el egyetlen Úrnak. Megjegyzi a tanár úr, hogy az legősibb Szent Mise az azzal kezdődött, hogy a pap és a kísérete bevonult a templomba, némán arcra borult az oltár előtt. Talán a kedves híveknek fölsejlik ennek a idézőjelben maradványa, amikor nagy pénteken ugyanez történik. A tanár úr erre a következőkben ezt írja, ezt mondja. A pap és a kísérete lépésről lépésre közeledik a szentély felé, s odaérve nem térdre, de arcra kényszeríti mindnyájukat annak tudata, hogy ki elé lépnek ők, kinek tesznek most szolgálatot. Aztán a pap fölemelkedik annak tudatában, hogy Krisztusnak adta joga van megszólítani a fölséges Istent, és így szól a hívekhez, könyörögjünk. A kérje tehát elsősorban hódolat, rövid hódolat, érzelmekkel teli hódolat. Egyben azonban a hódolat mellett a bizalom kifejezése is. Hiszen boldog az, akinek reménysége az ő urában, Istenében van. A kérjében elismerjük, hogy mindent ettől a mindenható Úrtól, örökistentől várunk. Aki azonban Jákob istene, Sion istene, választottainak és választott népének istene, az egyháznak az istene. A harmadik, amit megjegyez a tanár úr az Uram irgalmazról, a Kyriéről, feltárja Isten előtti nyomorúságunkat, reábízza, hogy abból kiemeljen minket. Tehát hódolat, bizalom és kérés a megváltásért. Vágyakozik az ember az üdvösségre, a megváltásra egy rövid kiáltásban. Talán érdemes egy kicsit egy másik elemzésbe is beletekinteni, már többször hallottunk Tarjányi Zoltán professzor úrnak a Mise Kalausz című könyvéről. Ő a következő féleképpen elemzi az Uram irgalmazta kűrjét. Az embernek a helyzete Istennel szemben kettős. Egyfelől a kicsinség és a kiszolgáltatottság, másfelől a közelség, a megváltottság jellemzi. E két egymást kiegészítő gondolatot testesíti meg a Szent Mise, két egymás melletti éneke, hangsúlyozza a professzor úr, az Uram irgalmaz, ez az alázatos könyörgést jeleníti meg, a dicsőség pedig az Isten gyermekségnek való örvendezést. Ezután a professzor úr egy rövid kitérőt tesz, amikor arról ír, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy ateista, nem hívő ember is egyszerűen nem tud mást mondani egy betegséggel való találkozásban, egy szerettének a vergődésében, mint hogy Uram, irgalmaz. Vagyis időszakonként még a hitetlen is átéli, hogy valami hiányzik, amit ő nem tud megtenni, amit ő nem tud megoldani. Létünk végtelenül törékeny. Rá vagyunk tehát szorulva Istenre, a létteljesség irgalmára, segítségére és könyörületességére. Ezután a professzor úr arról elmélkedik, hogy az Uram irgalmaz, az egy ismétlődő könyörgés a Szentmisében. Régebben sokkal inkább így volt, erre majd talán visszatérünk. Miért? Arra hívja föl a figyelmet, hogy Jézus az álhatatos imára hívja föl a figyelmünket és buzdít példabeszédeiben. A kitartó kérésre, a könyörgésre. Megemlíti az igazságtalan bíró példázatát, amikor a szegény özvegyasszony addig háborgatja az igazságtalanság bíráját, míg kényszerűségből igazságot nem szolgáltat neki. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Mondja Jézus Lukács evangéliumának 18. fejezetének 2. versétől 8. verséig az idézett példabeszéd. De ugyanide tartozik az éjszakai kenyérkérés, aki a szomszéd ajtaján addig zörget, amíg meg nem kapja, amit akar. Lukács 11. fejezet 8. verse, mondom nektek, ha azért, mert barátja nem is kelne föl, alkalmatlankodása miatt mégis föl kell, és odaadja, amire szüksége van. Mit is von le Jézus a következtetéseként a példabeszédekből? Lukács 11.9. Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtó nyílik nektek. Mert aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek ajtó nyílik. Pontosabban megjegyzi a professzor úr, hogy az eredeti szövegben egy igei passzív formula, szenvedő formula van, mégpedig szó szerint így, ajtó nyittatik. Márpedig tudjuk a Szentírásban, hogy amikor szenvedő formulát használ, az Istenre utal. Mindig Isten az, aki cselekszik, vagyis Isten nyitja ki az ajtót. Tehát szüntelenül kell imádkoznunk, nem szabad belefáradnunk. Ezt a kérést a kérő imával kapcsolatban mondja el Jézus. Az Uram irgalmaz imádság ismételgetése Igen alkalmas volt, hangsúlyozza a professzor úr, a jézusi útmutatás liturgikus megvalósítására. Ezzel azt is kifejezésre juttatjuk, hogy rászorulunk Isten irgalmára, Jézus megváltására, mert önmagunktól nem tudunk megigazultakká lenni. Az imádság azonban arról is szól, hogy bátran fordulunk Jézushoz, mert ő beteljesíti megváltásunkat. Az első liturgiákban, az első századokban a liturgia nyelve még görög volt, éppen innen a Kyrie eleison kifejezés. A latin szöveg később átveszi változatlanul a görög formulát. A Uram irgalmaz kifejezése többszöri ismétlésben szerepelt a liturgiában. Azt írják, hogy 42-szer hangzott el régen a Kyrie eleison, az Isten számára tökéletes formában. A szám misztikában a hetes az embert jelenti, az Istent pedig a hatos. A hat szól a héthez, ez összesen 42, ezért a 42-szeres Uram irgalmaz. Nagyszent Gergely pápa idején kezdték fölváltva használni a Kyrie eleisonnal a Christe eleisont. Ez már Krisztus szólongatását jelenti. 8. századtól lesz 3x3-as tagozódású imádság. 3-szor mondjuk Uram irgalmaz, 3-szor Krisztus kegyelmez, 3-szor Uram irgalmaz. Ez a könyörgés kifejezetten Krisztushoz szól, aki bűneinket, az ellenünk szóló adós levelet a keresztfán megsemmisítette, és létünkben fölemelt bennünket. Minden szentmisében tehát az Uram irgalmaz énekkel szólingatjuk Krisztus, tesszük ezt azért, mert meg akarjuk vallani, hogy saját erőnk kevés létünk birtokolásához. De kitartóan azt is állítjuk, hogy egyedül az ő irgalmasságából fakadó, szeretet áldozatába való bekapcsolódással tudjuk magunkat az Atya által elfogadattá tenni. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.